Hála legyen az Úrnak, hálásak vagyunk Istennek, hogy összegyűlhetünk, hogy dicsőítsük őt, hogy halljuk az ő szavát, és hogy elmerüljünk abban, amit értünk, elvégzett. Ez a nap végül is egy különleges nap. A Golgotán történtekre való emlékezés napja, Isten és az emberiség megbékélésének nagy napja. A megváltás, a megbocsájtás, a kegyelem nagy napja. És ezen idő óta fennáll az üdvösség napja és a kegyelem ideje. Attól a pillanattól kezdve, amikor a mi Urunk meghalt a Golgotán, elkezdődött az üdvösség napja és a kegyelem ideje. És véget érni akkor fog, amikor ő újra eljön, hogy hazavigye azokat, akiknek meg tudott bocsátani, és akik elfogadták az üdvösségét. Akkor véget ér ez a nap. És tudjuk, hogy nagyon közel vagyunk annak a napnak a végéhez. De még mindig a kegyelem idejében élünk. Még mindig van kiengesztelődés. Még mindig van megváltás, még mindig van üdvre jutás mindazok számára, akik az Úrhoz jönnek. Mielőtt elkezdenénk, szeretnélek mindnyájatokat szeretettel üdvözölni a mi Urunk Jézus Krisztusunk drága nevében. Az a közös vágyunk, hogy Isten felhasználhatná ezeket a napokat arra, hogy egy új kezdetet tegyen, hogy új áldásokat adjon, hogy új találkozást adjon nekünk önmagával, hogy olyan emberekké váljunk, akik nem csak megtapasztalták az ő jelenlétét, hanem akik megtapasztalták őt magát, akik nem csak átmeneti áldásokat visznek magukkal, akik őt magát viszik magukkal, az ő lényét, az ő szeretetét, és minden, ami ő. Hadd tegyünk tehát Isten segítségével kezdettől fogva a kereszt alá mindent, ami az útunkba állhatna. És bízzunk benne a megfeszítetetben, abban a hitben, hogy ő győzelmet aratott. Nem, hogy jövőbenileg fog győzni, hanem már is megajándékozott a győzelemmel. A Golgotai kereszten felkiáltott, elvégeztetett. És Pál apostol azt írja a korintusiaknak, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy minden ellenség az ő lábai zsámolyává lett téve. De ők vereséget szenvedtek. Noha minden lépés, amit az Úrral teszünk, egy hitbéli lépés. Az egész út a hit harca. De harc nélkül nincs győzelem. És ha csak nem tartunk ki a végsőkig, csak akkor leszünk megkoronázva. Abban a pillanatban, amikor Isten kinyilatkoztatta az ő kegyelmét a megváltás műve által, mindenki, aki elfogadja a megbocsátást, és aki megtalálja az üdvösséget Krisztusban, Isten kegyelmébe lett beburkolva. A mi törekvésünk ezekben a napokban, mint kis nyáj, nem csak az, hogy halljuk Isten szavát, hanem, hogy megtapasztaljuk, átéljük Istent, hogy valami maradandót kapjunk Istentől. És ahogy a legutóbbi körlevelemben kifejtettem az első szülöttségi jogról, ha Isten ezekben a napokban megadhatná nekünk az első zsengű gyümölcsöt, a Szent Szellemet úgy, ahogyan a kezdetben tette testvéreinkkel és a testvérnőkkel, akkor a pünköst húsvét napjára esne. Néha az emberek azt mondják, néppiesen, majd akkor teszem meg, ha a húsvét és a pünköst egy napra esik. Ezzel pedig azt akarják kifejezni, hogy ez soha nem fog megtörténni. De Istennél minden lehetséges. Isten, ami hitünk szerint tud cselekedni, és nem másként. Minden egyes alkalommal, amikor Isten kinyilatkoztatta magát egy embernek, az az Isten által adott ígéretre alapozott hit korlátai között történt. És ha ezekben a napokban valóban hagyjuk magunkat Jézus Krisztus feje alatt egyesíteni, és egy szívvel, és egy lélekkel, egyetértésben ugyanazt a célt tűzzük ki magunk elé, nevezetesen, hogy megtapasztaljuk Istent az igazságosságban, és egyetértésben imádkozzunk hozzá, nem száz dologért, hanem egy dologért, céltudatosan, hitben és bizalomban. És már éppen elégszer mondtam, hogy Isten megbízható, megérdemli, hogy megbízzunk benne. Ő még soha nem szegte meg az ő szavát, mindig beváltotta az ő ígéreteit, és ezzel számíthatunk ezekben a napokban is. Lehet, hogy mi, mint emberek, nem tartottuk be a szavainkat, de Isten megtartja, amit ígér. És amikor nyitott szívvel és felszabadult szellemmel vagyunk Isten jelenlétében, akkor valaminek történnie kell. Mert ott, ahol az Úr van, ott történik is valami. Ott megmutatkozik az ő hatalma. De ezt már hallottuk a bevezető ígeversekben. Az embereknek az Urat kellett segítségül hívniuk, és ezt teljes szívükből meg kellett tenniük. Ők tudták, hogy ez a mi lehetőségünk, hogy megkapjuk azt, amire szükségünk van. És senki más nem adhatja meg, csak az Úr, aki éppen most meglátogat bennünket. És megragadták az alkalmat, mert Jézus éppen elhaladt ott, és segítségül hívták őt. És mi is meg szeretnénk ragadni a lehetőséget minden Isten tiszteleten ezekben a napokban, és segítségül hívni az Urat, de hittel. Valahányszor az emberek Jézushoz jöttek, mindig segítséget kaptak, mert hallottak arról, hogy mi történt másokkal. És azzal a hozzáállással jöttek a szívükben, hogy amit ő megtett másoknak, azt megteszi nekem is, és rajtam is. Ha ugyanezt a hozzáállást képviseljük, és azt mondjuk, Uram, Te olyan sokakat betöltöttél a Te szent szellemeddel, Te bennünket is be fogsz tölteni, és egyáltalán nem hagysz teret a kételynek és a hitetlenségnek, akkor ennek meg kell történnie. Ahogyan az írás minden szava beteljesedett a mi Urunkon, úgy beteljesedik a gyülekezeten is az írás minden egyes szava, amely a gyülekezet számára adatott. Hasonlóképpen beteljesedik minden ígéret, amelyet Isten adott az ő népének minden egyes hívő emberben. Viszont az ígéret, az ígéretet hittel el kell fogadni ahhoz, hogy Isten beteljesítse azt. A fölolvasott ígéből láthattuk, hogy az embereknek megvolt a maguk elképzelése arról, hogy mi kellene történjen a megadott pillanatban, amikor az Úr bevonult Jeruzsálemben. Ami történt, az írás szerint történt. Íme a te királyon jön te hozzád szamárcsikón ülve. Minden lelkesedett volt. Sok hozsannával, magasztalva legyen az, aki az Úr nevében jön. De ők nem értették meg, hogy ez a király nem állíthatja fel az ő országát, ha csak nem váltotta meg, és nem vásárolta meg az embereket, és nem adott nekik örök életet, hogy az ő országában lehessenek. De hiszen az ő országa nem e világból való. Az ő királysága időben nem korlátozott. Az ő országa egy örökkévaló ország. És aki Isten örökkévaló országába akar lenni, annak örök életet kell kapnia ahhoz, hogy örökké benne élhessen. És nem értették meg, hogy ennek a királynak először alázatosan kellett eljönnie, hogy engesztelésül adja az ő életét, és ezzel megalapozta az ő királyságának a kezdetét. Ők azt hitték, hogy most fogja felállítani az ő királyságát, és ők vele együtt fognak uralkodni. Nos, eljön az idő, amikor mi vele együtt fogunk uralkodni. Eljön az az idő, és a Jelenések könyve 11. fejezetének 15. versében olvashatjuk. És most az ország, az uralom és a hatalom, ami Urunk birtokába jutott, és ő átvette a királyságot. Minden az ő rendje szerint a neki elrendelt időben. És miért voltak a zsidók csalódottak? Mert annak beteljesedése, vagy amit ők úgy gondolták, hogy be kellene teljesednie, ahogyan ők elképzelték, ugye úgy nem történt meg. Ezért voltak annyira csalódottak. Abban a pillanatban, amikor azt gondolták, hogy most már minden megtörténik, amire vártunk, megszólalt a hozsanna. És attól, a virágvasárnaptól kezdve nem jött létre a királyi birodalom felállítása, hanem az út a Gecsemánén át a Golgotára vezetett. És ez érthetetlen volt számukra. Az ő királyuk a Szentírás szerint egy szamárcsikón lovagolva érkezik a városba, minden tele van lelkesedéssel, a fákról ágakat törnek le, köpenyeket dobálnak az utcára, hozsannát kiáltanak annak, aki jön. És az, aki eljött, nem azért jött, hogy egy olyan királyságot állítson fel, amelyben nincsenek olyan emberek, akik oda tartoznának. Ő azért jött, hogy véghez vigye a megváltást, hogy biztosítsa, hogy lesznek emberek Isten örökkévaló országában. De tudjátok, ez azt eredményezte, amikor az ő elképzelésük olyan csalódást okozott nekik, hogy a hozsanna körüli lelkesedés és minden, ami köztük volt, csak alig néhány nappal később az ellenkezőjére fordult. És az emberek azt kiabálták, feszítsd meg őt, feszítsd meg őt. Mi történt? Egy részleges beteljesedést láttak, és azt várták, hogy a többi is beteljesedik. Noha ennek még nem jött el az ideje. És mivel az ő elképzeléseik nem teljesültek, megfordult az egész kép, és a hozzáállásuk is ahhoz, akitől mindent reméltek. És azt mondták befejezésül, úgy gondoltuk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Ő ugyanhogy megváltotta Izraelt, de egészen más módon, mint ahogyan ők gondolták. Ők azt képzelték, hogy karddal fogja megváltani őket. Elteszi útból az ellenséget, egy külső szabadítást hajt végre, és felállítja a királyságot. De ha ők, mint zsidók, ha helyesebben elolvasták volna, akkor már Zakariás prófétánál, ahol a vér szövetségről van szó, van egy nagyon jelentőség, ez egy nagyon jelentőségteljes íg lett volna számukra, hogy az Úr a vér szövetség miatt az öveit, mint foglyokat a szabadságba vezeti. Zakariás 9, 11. vers. Továbbá, ami pedig téged illet, a vérszövetség miatt, amelyet én veled kötöttem, ki akarom szabadítani a te foglyaidat a víztelen gödörből. Ez nem csak egy egyszerű szövetség volt, hanem a bárány vére által megkötött szövetség. Egy megbékélés, amely nem szavakban állt össze, hanem valójában megbocsájtás és megváltás nem csak ígéretként, hanem valóságként. És amikor elolvasunk néhány ószövetségi ígeszakaszokat, amelyek a mi Urunk szenvedéseire való utalással lettek leírva, gondoljunk csak a 22. Zsoltárra, az egyik legerőteljesebb Zsoltár egyébként is, amely Krisztus szenvedéséről beszél. A második vers azonnal így szól. Én Istenem, miért hagytál el engem? Jaj, síralmam szavai messze maradnak az én szabadulásomtól. Én Istenem, napközben hívlak, de te nem válaszolsz. és éjjel, de még sincs részem a pihenésben. Majd a 17. versben ez áll. Jaj, kutyák vesznek körül engem, körös körül, a gonosztevők bandája vesz körül engem, átszúrták kezemet és lábamat. Minden csontomat meg tudom számolni, de ők rám néztek, és élvezettel gyönyörködtek a látványban. Megosztották közöttük az én ruháimat, és sorsot vetettek a köntösömre. Ha elolvassuk az ószövetségi proféciákat, és abból indulunk ki, hogy a zsidók várták a mesiást, és hogy a Szentírás a rendelkezésükre állt, akkor azt gondolnánk, hogy fel kellett volna ismerniük, és látniuk kellett volna Isten ígéje beteljesedésének a részleteit. De Isten elhomályosította a szemeiket, így áll az Ézsaiás prófétában írva már, hogy látó szemmel ne lássanak, és halló füllel ne halljanak. De aztán az Ézsaiás 52. fejezetében az utolsó versek és az 53. fejezetben is itt a dolgok nem csak elénk vannak tárva, hanem előre kilettek jelentve, hogy mi és hogyan fog megtörténni. Az 52. fejezet 13. versétől ez áll. Vegyétek jól tudomásul, hogy az én szolgám sikeresen fog boldogulni, felemelkedik és felmagasztaltatik, és fenségesen fennálló lesz. Amint sokan megdöbbentek rajtad, annyira eltorzult, már nem hasonlított többé emberre a külseje, és alakja nem volt többé olyan, mint az emberek gyermekeié. Ugyanígy ejt bámulatba sok népet, és a királyok befogják előtte a szájukat, mert amit soha el nem mondtak nekik, azt látják, és amiről soha nem hallottak, azt észreveszik. Észreveszik most. Már ebben a néhány mondatban is két dolog fejeződik ki. Először is az ő felmagasztaltatása, az ő fenségessége, ahogy olvastuk. Felemelkedik és felmagasztosul, és fenségesen fennáll a magasban. És közvetlenül ezután áll írva, hogy sokan megdöbbennek majd rajta, mert az ő külseje már nem olyan, mint egy emberé. Az egyik versben felmagasztalt, mindenek fölé magasztosult, és ha a Filippi levélben elolvassuk, itt az van megírva, miután a kereszten békességet szerzett, mindenek fölé felmagasztaltatott, és minden más népnél magasabb, kimagaslóbb nevet kapott. De mielőtt ez bekövetkezhetett volna, ki kellett tegye magát az elidegenülésnek, a Gecsemánén át a Golgotára vezető útnak. Aztán az 53. fejezet első versében különös szavakat olvashatunk. Ki hitt a mi íge hirdetősünknek, vagy a hozzánk eljuttatott üzenetnek, és kinek vált nyilvánvalóvá az Úr karja? Annak a leírásnak a közepete, ami a mi Urunk Jézus Krisztusra való utalással lett leírva, hogy mi fog történni vele, az van írva, ki hitte el a mi íge hirdetésünket, vagy üzenetünket. Csak azok, akik ellettek erre rendelve a világ megalapítása előtt, hogy Isten fiai és leányai legyenek. Akik félretették a saját elképzeléseiket, hogy higgyenek Isten ígéjének prédikációjában. Mert a hit nem az értelmezésből származik, a hit az ígehirdetésből származik, és az ígehirdetés pedig Isten ígéjéből. És amikor a prédikáció Isten ígéjéből jön, és félre söpri a saját elképzeléseinket jobbra és balra, akkor hadd adjunk hálát Istennek érte, mert ő nem fogja megváltoztatni az ő tervét. És egyikünket sem kérdezte meg, hogy mit, hogyan tegyen. Itt, ebben az ígében világosan kifejeződik az üdvösség terve, amely Jézus Krisztussal vette az ő kezdetét. A második versben pedig azt mondja tovább, mert ő úgy nőtt fel előtte, mint egy facsemete, és mint egy gyökérhajtás a száraz földből. Nem volt sem alakja, és nem volt szépsége sem, hogy szívesen ránéztünk volna, és nem volt kinézete sem, úgy, hogy megkedveltük volna őt. Nem. Megvetett volt, és elkerülték őt az emberek. A fájdalmak embere volt, és a betegségek ismerője, sőt, mint egy, akitől eltakarják az arcukat. Megvetett úgy, hogy semminek tekintettük őt, mint egy semmit. Hadd álljunk meg itt is egy kicsit. Mielőtt a királyok királya bevonult volna Jeruzsálem városába, és mindenki azt kiáltja, hozsanna, és el vannak ragadtatva, az van mondva róla, hogy neki nem volt sem alakja, sem szépsége, hogy kívánatos legyen az ő kinézete, hogy vágyakoztunk volna utána. Hanem megvetették, kigúnyolták, elkerülték őt az emberek. És tudjátok, mit érezhet az ember, amikor mellőzve van, amikor elkerülik őt. Ami Urunknak meg kellett tennie ezt az útat, járnia kellett ezt az útat. Számunkra érthetetlen, felfoghatatlan. De neki meg kellett tennie ezt az útat. Hadd olvassunk tovább a 4. verstől. Pedig a mi betegségeink voltak azok, amelyeket ő hordozott. és a mi fájdalmainkat vette magára, miközben mi azt tartottuk róla, hogy meg van büntetve, hogy Istentől lett megverve, lesújtva, kínozva és megbélyegezve. És mégis megsebesítetett a mi vétkeinkért, és össze lett zúzva a mi vétkeink következtében. A büntetés őreá lett róva a mi békességünkért, és az ő ostor csapásai nyomán, annak sebei által, a véres foltok által meggyógyultunk. Ezt az útat értem és értettette meg. Magára vette a te fájdalmadat és az enyémet is. A te betegségedet és az enyémet is. A te vétkeidet és az enyémet is. A te bűneidet és az enyémet is. És a bűneinkért össze lett zúzva. A fájdalmak férfia volt, de megtette ezt az útat. És amint megvan írva, a büntetés őre lett róva. Egy törvényt azért hoznak, hogy meghatározzák egy bűncselekmény büntetését. És ugyanaz, aki a Sinai hegyen a törvényt adta, magára vette a büntetést, és a keresztre ment, összezúzva és megkínozva a mi vétkeinkért és bűneinkért, és azért, hogy nekünk részünk legyen a szabadulásban és a gyógyulásban. Ki tudja mindezt felfogni? Ma itt vagyunk, és néha úgy tűnik számunkra, hogy a megmentés valami olyasmi, amit magától értetődőnek vehetünk. A megváltás nagyon sokba került a mi Urunknak. Ő hívta életre az egész alkotást az ő hatalmának szavával. De amikor a te és az én megmentésemről volt szó, kilépett az ő szellem szerinti létező lényéből, amelyben nem tudott szenvedni, amelyben nem tudott meghalni sem, abból kilépett a szellem szerinti létező lényéből, és embertestet öltött. Úgy, hogy az íge testé lett, és közöttünk lakott. Ő emberré lett az emberiségért, hogy magára vegye mindazt a büntetést, amely az emberiség által elkövetett összes bűnért járna. Amikor az egyén bíróság elé kerül, és megkapja a büntetést, mármint az ő földi büntetését, már ez is egy kemény dolog. De gondoljatok bele, ha százat elítélnek, gondoljatok bele, ha ezret elítélnek, ha 1 millió embert elítélnek, igen, ha 3 billiót, vagy ki tudja mennyit, az egész emberiség áldozatul esett az ítéletnek. És ez a büntetés, néha halljuk, hogy ítéletet hoztak. A büntetés ilyen és olyan. Itt az Úr mindannyiunk helyett magára vette a büntetést, ami téged és engem is talált volna. Olyan bizonyosan, mint ahogy itt vagyunk. De őt sújtotta. Ő magára vállalta, hogy mi szabadon távozhassunk. És ezen a ponton elkezdődik a mi hálaadásunk, elkezdődik az imádatunk. Ez az, amikor megértjük, mit jelent a megbocsátás. Az ember a kegyelemről beszél, annélkül, hogy hallott volna a kárhoztatásról. Ha valaki hallaná, hogy egy földi ember azt mondja, nekem megkegyelmeztek, akkor mindannyian nagyon jól tudnánk, hogy valamiért felelősségre lett azelőtt vonva. Bíróság előtt állt, elítélték, börtönben volt, raboskodott is. Ha hirtelen azt hallanánk valakiről, hogy megkegyelmeztek neki, akkor mindannyian pontosan tudnánk, hogy miről beszél az illető. Tudnánk, hogy valamilyen bűnt követett el, hogy a törvény elítélte őt, és hogy megkegyelmeztek neki. Így kell látnunk a dolgot. Isten törvénye mindannyiunkat elítélt. De Isten kegyelméből fel lettünk mentve. Megbocsátásban lett részünk. És ezért dicsekszünk Istenünk kegyelmével, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban lett nyilvánvalóvá. Hadd olvassunk tovább az 5. verstől. És mégis megsebesítetett a mi vétkeinkért, és összeled zúzva a mi vétkeink vagy áthágásaink következtében. A büntetés őre állett róva. A mi békességünkért és az ő ostorcsapásai nyomán annak sebei által, a véres foltok által meggyógyultunk. Mindnyájan eltévedtünk, mint a juhok. Kiki a maga útjára tért. De az Úr minden vétkeinket őre vetette. Mindegyikünk a saját útjára tért. De aztán eljött az, aki azt tudta mondani, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aztán eljött, és az útunkba állt. Azért, hogy kövessük őt. És ahogy itt írva van, mindnyájan eltévejettünk, mint a juhok. Mindenki a maga választott útjára tért. Testvérek és testvérnők, bár csak újból a szívünket érintené ez az íge, hogy ne a saját útjaink felé forduljunk, hanem Isten útját keressük, és felismerjük az ő szavát, és az ő ígéreteinek beteljesedését ebben az időben. Azt mondja itt a 7. verstől, amikor bántalmazták, kínozták, készségesen megadta magát benne, és nem nyitotta ki a száját, mint a bárány, amelyet vágóhídra visznek, és mint az anyajú, amely néma maradt az ő nyírói előtt, nem nyitotta ki az ő száját. Elvétetett a nyomorúságból és az ítéletből, de kortársai közül kivette fontolóra azt, vagy kértette meg, hogy kivágatott, kivágatott az élők földjéről. Kortársai közül kivette fontolóra, hogy ezt az útat kellett megtennie. Ők mindannyian megítélhették őt, ők mindannyian elítélhették őt, ők félreértették őt, és ezért állít, az ő kortársai közül kivette volna fontolóra ezt. Más szóval, kortársai közül kinek volt isteni megértése arról, hogy annak idején minek kellett megtörténnie Isten üdvtervének megfelelően. Egy olyan prófétai korszakban élünk, amelyben sok mindennek be kell teljesednie, és szinte kénytelenek vagyunk feltenni magunknak a kérdést, kortársaink közül kiveszi fontolóra azt, hogy Isten szavának ebben az időben is minden tekintetben be kell teljesednie. Ami Urunkon nem csak a magas és magasztos rész teljesedett be, hanem a megaláztatásnak, a kigúnyoltatásnak és a gúnyolódásnak is megvolt a helye. Minden a maga idejében, a megfelelő kontextusban. A 8. vers utolsó része, népem eladósodása vétke miatt érte őt a büntetés. És a sírját a gonoszok és a bűnözők közé helyezték, és sírhelyét a gonosztevők közé. Noha nem követett el erőszakot, és nem volt csalárdság sem a szájában. Nem beszélt álnokul, de tetszett az Úrnak, vagy helyeselte, hogy összetörje őt betegséggel, amennyiben feláldozza az ő életét engesztelésül, lásson utódokat, vagy magot, és sokáig éljen, és az Úr akarata, az ő üdvhatározata célhoz jut vele rajta keresztül. Ez a vers is egy nagyon különleges vers. Nem csak az, hogy itt meg van írva, hanem az is, hogy megértjük, felfogjuk, milyen módon lett végrehajtva. Itt azt olvassuk, de tetszett az Úrnak, helyeselte, hogy összetörje őt betegséggel, amennyiben feláldozza az ő életét engesztelésül, vétekáldozatul, lásson utódókot, magot lásson, és sokáig éljen, és az Úr akarata, az ő üdvhatározata célhoz jut vele, vagy rajta keresztül. Ugyanúgy, ahogy földi értelemben mindannyian az első Ádám után jövünk, úgy szellemileg is, Jézus Krisztus, ami Urunk után jövünk. Ő az első szülött sok testvér között. Isten magva ő vele vette az ő kezdetét. Ezért van megírva, Krisztus az Isten teremtésének kezdete. Nem a világ egyetem kezdete, a föld vagy az ég alkotásának a kezdete, hanem Isten teremtésének, vagy az ő alkotásának a kezdete. Ugyanúgy, ahogyan őt a szellem nemzette, úgy leszünk mi is a szellem által nemzve, mint ahogyan ő az íg egyaránt testé lett, úgy az ígének is testé kell válnia a gyülekezeten keresztül, vagyis meg kell találnia az ő beteljesedését és az ő rendeltetését. A gyülekezet annak a folytatása, amit Krisztus, ami Urunk elkezdett. Ha magot lát, és hosszan él, azaz folyamatosan él, akkor mi két dolog vagyunk. Egyszer mag, és egyszer élet. Mert ő csak azokban fog élni, akik az ő magva. És azt is tudjuk, hogy a kezdetektől fogva két különböző mag létezett. Itt az isteni magról van szó, amelyben Krisztus él tovább, mint a fej, aki életével áthatja az ő tagjait, amíg el nem érjük a tökéletességet. És amióta ő az ő életét adta engesztelésül, tovább él az ő magvában, amely befogadta és elfogadta az engesztelést. És elmondhatom nektek, amit az írás is mond. Ő a ti szívetekben és az én szívemben lakik a hitáltal. Ez a Szentírás. Jézus Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. Ő lakozást vett az ő gyülekezetében, amely az elsőszülöttek testét képezi, akik az ő isteni magva, és akik magukba fogadják az ő igének magvát is. Azt tudjuk, hogy a Máté 13-ban az Úr 7 példabeszédet mondott, a többek között a magvető példázatát is. És két ember volt, aki vetett. Az egyik az Úr volt, és az ő magva az Isten országának fiai vagy gyermekei. És az az isteni mag, amelyben Isten tovább él ezen a földön, akikben megvalósítja az ő szavát és az ő akaratát. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, azért jöttem, hogy megtegyem a te akaratodat. Egy íge szava az Ószövetségből. Itt azt olvassuk a 10. versben. Lásson utódokat, vagy magot, és sokáig éljen, és az Úr akarata, az ő üdvhatározata célhoz jut vele, vagy rajta keresztül. Nekünk csak egy kívánságunk van ezekben az utolsó napokban, hogy Isten akarata teljesüljön az isteni magban, és hogy mindannyian szívből mondhassuk a mi Istenünk előtt, ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Az ember néha kimondhatja, de nem biztos, hogy az ember egész szíve benne van a kimondott szavakban. De ha Isten megajándékoz bennünket kegyelemmel, akkor képesek leszünk szívből megtenni, és egyszerűen azt mondani, Uram, legyen meg a te akaratod. A te gyülekezeted által, a te magod által, az elsőszülöttek által, az ígéretek csak az ígéret gyermekein keresztül teljesedhetnek be. Ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus volt az asszony megígért magva, akinek az volt a feladata, hogy a kígyó fejét szétzúzza, és Isten akarata rajta keresztül megvalósuljon, úgy a gyülekezet is meg lett ismertetve, és kapcsolatba lett hozva az Isten ígéreteivel. És ahogy Pál apostol írja a Galata levélben, mi az ígéret gyermekei vagyunk Izsák módjára. Izsák emberileg lett nemzve, de isteni ígéretet kapott. Ezt is meg kell értenünk. Lehet, hogy még mindig ebben a húsvér testben vagyunk, de nem csak emberileg lettünk nemzve, hanem Isten szelleme által is. És Isten elsőszülöttjei lettünk, az ő magva ebben az időben, hogy Isten akarata teljesüljön. Nem azért, hogy te magadnak élj, én pedig magamnak, te a te akaratodat tedd, én pedig az enyémet, hanem egy fej alatt egyesülve, mint Jézus Krisztus testének a tagjai, összekapcsolódva, hogy Isten akarata megvalósuljon. Ez csak az isteni magban fog megtörténni. És ezt tegnap este meg is említettük a zima óránkon. Az Úr Isten a bűnbeesés után az első Mózes 3. fejezetben ezt mondta a kígyónak. Ellenségeskedést akarok szerezni közötted és a te utódaid és az ő utódai között. Az ellenségeskedés fel lett állítva eme két mag között. Én pedig azt mondom nektek, amennyiben mi Isten magva vagyunk ebben az időben, akkor Istennek az ő magván keresztül kell beteljesítenie az ő programját. Itt a mag szót olvassuk. Egy más lehetősége nem lesz. Ugyanúgy, ahogy Krisztusban beteljesítette azt, amit a proféták előre megjövendőltek róla, úgy be fogja teljesíteni a gyülekezeten keresztül azt, amit megígért és előre megjövendőlt a gyülekezetnek. És az is megtörténhet, hogy a néptömegek egyik nap hosannát kiáltanak, a másik nap pedig feszítsd meg őt. Ez nem számít. Mindkét részben Isten ígéjének beteljesedése van, mert mindkét rész le van írva. Üdvös állapotban vannak azok az emberek, akik azokban a napokban azzal a kegyelemmel rendelkeztek, hogy meg tudták különböztetni a dolgokat. Itt beteljesedik Isten szava, ezen a módon, ott pedig azon a módon. De mindkettő a Szentírás beteljesedése. Csak akkor fogjuk tudni Isten ígéjét a kezünkben tartani, mint egy iránytűt, és csak akkor fogjuk ismerni az irányt, amerre mennünk kell. Mert valóban minden összekuszálódik úgy, hogy az emberek már nem tudják, merre forduljanak. Kétségbe esnek, és visszazuhannak a saját útjaikra. Isten szava nem csak jó értelemben teljesedik be, Isten szava minden tekintetben beteljesedik. Néha azt gondolnánk, hogy jobb lenne, ha csak minden jó dolog teljesedne be. De nincsen megírva az is, hogy egyik nemzet a másik ellen lesz, háborúk, földrengések, éhínségek, költséges és drága idők, nincsen megírva, hogy a szeretet sokakban meghidegül, vajon nincsen megírva minden, ami megtörténik, mi, emberek, mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy a jó részt válasszuk, és a másik mellett elhaladjunk. Nem létezik egy mellőzése a dolgoknak. Isten útján nem lehet mellőzően elmenni amellett, amit ezen az úton meg kell tapasztalni, és ami ezen az úton el lett rendelve. Azt mondja itt a 11. versben, lelki gyötrelmei következtében termést fog látni, és megelégszik az ő felismerése által az én igaz szolgám sokakat hozzásegít az igazsághoz azáltal, hogy ő magára veszi az ő eladósodásaikat. Ezért sokakat akarok neki osztályrészül adni, és zsákmányt oszt a hatalmasokkal jutalmul azért, hogy az ő életét önkéntesen a halálba adta, és a vétkesek közzé soroltatott, miközben mégis hordozta sokak bűnét, és közben járt a vétkesekért. Ez az ige szakasz is hozzátartozik ahhoz az egész fejezethez, amely előre leírja a mi Urunk szenvedését. Itt a dolgok úgy vannak bemutatva, mintha már megtörténtek volna, miközben ő az ő életét adja sokakért. A bibliai profécia nem függ sem a múlttól, sem a jövőtől. A bibliai profécia akkor teljesedik, és ott teljesedik be, amikor eljött az ideje annak, hogy Isten üdvtervének megfelelően valami konkrét dolog beteljesedjen. A Máté evangéliumában, mivel a mai nap különösen megkívánja, és mi ezt szívből tesszük, szeretnénk még néhány verset felolvasni. Máté 26. fejezetéből a 26. verstől. Miközben ettek, Jézus fogott vagy vette a kenyeret, és dicséretet mondott, és megtörte a kenyeret, és odaadta a tanítványoknak, ezt mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután fogott egy poharat, elmondta a hálaadó imát, és odaadta nekik a szavakkal, igyatok mindannyian belőle, mert ez az én vérem, az szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Én pedig mondom nektek, mostantól fogva nem iszom többé a szőlőtőkének eme terméséből, mindaddig a napig, amíg újból meg nem iszom azt veletek együtt az én atyám országában. Aztán, miután elénekelték a dicséretet, kimentek a városból az Olajfák hegyére. Ennél fogva így szólt Jézus hozzájuk. Ezen az éjszakán mindannyian meg fogtok botránkozni rajtam, mert megvan írva, leverem a pásztort, és akkor a nyáj vagy a juhak szétszélednek. De az én feltámasztásom után előttetek fogok menni Galileában. Tovább olvashatnánk, hogy hogyan ment a Gecsemánéban, hogyan vívódott, hogyan könyörgött, és hogyan mondta, ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. És Isten akaratában volt, hogy betegséggel összetörje őt, ha engesztelésül odaadja az ő életét. És testvéreim és testvérnők, mivel ő az ő életét odaadta engesztelő áldozatul, azaz kiengesztelődésért, meglettünk békéltetve Istennel. És Pál apostol azt írja a korintusiaknak, sőt, odáig meg, hogy megy, hogy azt mondja, mi pedig kiáltjuk, béküljetek meg az Istennel. Majd azt mondja, hogy mirjánk lett ruházva a megbékéltetés szolgálata. Nem csak beszélünk a megbékélésről, hanem tovább is adjuk azt, mint egy isteni valóságot. És amikor az Úr a János 20-ban azt mondta azoknak, akiket elküldött, vagy kiküldött, akiknek a bűneit elengeditek, azoknak el lesznek engedve, akkor bizonyára nem úgy értette, hogy bárki is felhatalmazást kapna emberi értelemben véve, hogy eljárjon a másik megbocsátása érdekében. Ez nem lehetséges. De ha megkaptuk a kiengesztelődés szolgálatát, akkor teljes bizonyossággal kijelenthetjük a Jézus Krisztusban hívő embereknek, hogy az ő bűneik és vétkeik megbocsájtattak. És ez esetben az evangélium örömhírré válik. Egyrészt Isten előtt megbüntetve, ránk bizonyítva, hogy így nem állhatunk meg ő előtte, másrészt ki van nyújtva felénk az Úr átszúrt keze. És ő azt mondja, mindig is szerettelek téged, és neveden szólítottalak téged, az enyém vagy. Hát nem egy dicsőséges íge üzenet ez? Ó, mennyire el kellene töltenie szívünket egy ammennek, egy hallelujának, egy dicséretnek, egy imádatnak. Vagy csalódtunk-e az Úrban? A Szentírás azt mondja, senki sem fog csalódni, aki ő benne veti az ő bizodalmát. Amennyiben Istenbe vetjük a mi bizodalmunkat, biztosak lehetünk benne, hogy nem fogunk csalódni. Az meg lehet, hogyha magunkba vagy másokba vetjük a bizalmunkat, csalódni fogunk. Ám ez esetben csak azért, hogy felismerjük, hogy kizárólag Istenben, az Úrban vethetjük csak a bizalmunkat. Egy kórusban azt énekeljük, Jézus soha nem okoz csalódást. Jézusban soha nem csalódunk. Talán azt mondod, ó, én ezt is kértem, vagy azt is kértem, és Istenhez fordultam, de nem kaptam meg. Nos, ne vedd ezt csalódásnak, vagy visszautasításnak. Isten jobban tudja náladnál és nálamnál, hogy mi szolgál a mi üdvösségünkre. Mi ígéretet kaptunk arra, hogy ha az ő akarata szerint kérünk valamit, megadja nekünk. És amikor ma, ezen a napon bűnbocsánatért, kegyelemért esedezünk, a Szent Szellem erejéért, az ő ígéreteinek megváltásáért, megvalósításáért könyörgünk, akkor olyan kéréseket kérünk, amelyeket Isten már a szívünkbe és a szánkba helyezett előzetesen. János pedig azt írja, amikor a tőle kapott kéréseket Isten színe elé terjesztjük, akkor meghallgat minket. Ezek tehát akkor nem a te és az én kívánságaim, amelyek nagyon ájtatosak is lehetnek. Minden olyan imádság, amelyet kívánunk, hogy Isten meghallgasson. Isten ígéje szerinti imádság kell, hogy legyen. És amint már említettük, János azt mondja, erről ismerjük meg, hogy Isten meghallgat minket, és ha a lelkiismeretünk nem ítél el minket, és elébe hozzuk a kéréseket, amelyeket tőle kaptunk előzőleg. Ismerjük-e mindannyian ezt az írásszakaszt? Talán jobb lesz, ha megkeresem. Noha nem vagyok benne biztos, hogy azonnal megtalálom. De egyszerűen szükség van a gyülekezet visszhangjára. Különben nem igazán tudjuk, hogy visszhangra találnak-e a hallgatóknál, amit mondunk. Úgy vélem az 1. János 3. fejezetének 19. versétől. Erről fogjuk felismerni, hogyha az igazságból vagyunk, és meggyőzzük szívünket, vagy megnyugtató bizonyosságra juttatjuk szívünket ő előtte, hogy ha a szívünk elítél bennünket, Isten nagyobb a szívünknél, és mindent ismer. Hadd álljunk meg egy pillanatra ennél a versnél. Sőt, még ha a szívünk el is ítélne bennünket Isten jelenlétében, ne álljunk meg ennél fogva, mert szó szerint azt mondja, hogy ha a szívünk elítél minket, Isten nagyobb a szívünknél, és mindent ismer. Te és én, mi nagyon-nagyon keveset ismerünk, de Isten mindent tud. És még akkor is, ha a szívünk méltán elítél minket Isten jelenlétében, Isten nagyobb a szívünknél. És ő mindent ismer. Most a 21. vers. Szeretteim, ha a mi szívünk nem kárhoztat minket, akkor birtokunkban van az öröm Isten iránt. Örömteli bízalmunk Isten iránt. És bármi legyen az, amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azt tesszük, ami az ő tetszése szerint van. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, és szeressük egymást, aszerint a parancsolat szerint, amelyet ő adott nekünk. És aki megtartja az ő parancsolatait, az közösségben marad ő vele, és ő is vele, azaz Isten vele. És ebből ismerjük fel, hogy ő közösségben marad velünk a Szellem révén, amelyet adott nekünk. Ez is egy csodálatos szava az ígének, de ez nem az az íge, amit tulajdonképpen fel akartam olvasni, de nagyon örülök, hogy mégis elolvastam. Lapozok egy oldalt tovább, az 5. fejezetben a 13. verstől ez áll. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy megtudjátok, hogy örök életetek van. És ez az az örömteli bízalom, amely megvan bennünk, azaz Istenben ő iránta, hogyha valamit kérünk tőle, az ő akarata szerint meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgatja minden kérésünket, akkor azt is tudjuk, hogy az eléje vitt kéréseink már biztosítva lettek számunkra. Avagy nem egy csodálatos íge szakasz ez, hogy az eléje terjesztett kéréseinket már biztosítva lettek számunkra. Csak nem egy paradoxon. A mi nyelvünkön azt mondanánk, hogy a kérelmeket, amelyeket elébe terjesztünk, vagy fogunk terjeszteni. De itt talán az áll a kéréseket, amelyeket az ő akarata szerint terjesztettünk elébe, már biztosította is számunkra. Ez nem is lehet másképp, mint hogy Isten egy megingathatatlan hitet helyez el a szívünkbe, amely az ő szavában és az ő ígéreteiben van lehargonyozva. Nincs semmi értelme, hogy Istentől várjunk el dolgokat, és olyasmit kérjünk, amiről nem vagyunk tisztában, hogy Isten megadja-e vagy sem. Tudnunk kell, hogy a kéréseket elébe visszük. És ezek a kérések az ő akarata szerinti kérések, és ezért hozzuk őket hozzá, és az ő kegyelmi, és ő az ő kegyelméből meghallgat minket. A rómaiakhoz írt levélben van egy íge szakasz, amely így szól. Nem tudjuk, hogy mit imádkozzunk úgy, hogy Isten akaratának megfelelően imádkozzunk, és akkor a szellem a segítségünkre siet. A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 26. versétől, de ugyanígy a szellem is segítségül jön a mi gyengeségünknek, mert nem tudjuk, hogy mit kell imádkoznunk, amint megfelel a szükségnek. Mi azt hiszük, hogy tudjuk, de tulajdonképpen csak azt tudjuk, amit tudunk. De abban a pillanatban, amikor a szellem megvilágosít minket, és Istentől a szívünkbe kapjuk helyezve, hogy mit kell kérnünk, akkor ez már nem a te és az én tudásod, a te és az én akaratom, a te és az én vágyait vagy kívánságait. Akkor Isten az, aki a gyülekezetben hatékonnyá tud válni, hogy pontosan azt helyezze a szívünkre, amit meg akar tenni, hogy az imádságként az ő színe elé vigyük. És éppen ez az, amire való egy Isten tisztelet. Nem csak azért, hogy összegyűljünk, hogy meghallgassuk Isten ígéjét, hanem, hogy hagyjuk, hogy Isten munkálkodjon, hogy hagyjuk, hogy Isten beszéljen, hogy félretegyük a mi saját gondolatainkat, és azt mondjuk, Uram, védj mindnyájunkat teljesen a te birtokodba. Mert amikor itt az van megírva, hasonlóképpen a szellem is segítségére siet a mi gyengeségünknek. Amikor az Úr megadta Ábrahámnak az ígéretet, olyan szépen meg van írva, észlelte és tudatában volt a saját testének elhaltságáról. Nem tévesztette szem elől a dolgot, a valóságot. Nem azt mondta egyszerűen, ó, én itt erős és fiatal vagyok. Nem. Ő nyilván tartotta a dolgokat, amelyek napirenden voltak. De nem állt meg ennél fogva, hanem Isten ígéretébe horgonyozta le az ő hitét. És nem hagyta magát megőríteni a hitetlenkedéssel. Itt meg van írva, a szellem segítségünkre siet a gyengeségünknek. Nos, mi teljes mértékben és maradéktalanul számon tarthatjuk a gyengeségünket, a képtelenségünket, a hiányosságainkat, mindent. De nem állunk meg ennél fogva, hanem tovább áthatolunk, tovább megyünk egy lépéssel, és Isten a segítségünkre siet, és meg van írva, de ugyanígy a szellem is segítségül jön a mi gyengeségeinknek, mert nem tudjuk, hogy mit imádkozzunk, amint megfelel szükségnek. Néha imádkozhatunk mindenféle dolgokért, és Isten nincs benne az imában. De amikor azt mondjuk az Úrnak, ó Istenem, most imádkozni fogunk, én pedig nem tudom, hogy miért és hogyan imádkozzak, csak a saját gyengeségemet tartom nyilván, a saját kudarcaimat. Felismerem a dolgokat magamban és magam körül, de nem tudom, mit hozhatnék a te színed elé. És mondom nektek, hogy Isten mindazt, amit imában előre összeállítottunk magunknak egy imádságra, le fogja söpörni, és mi egyáltalán nem fogunk rá sem gondolni, hanem az ő szelleme fog ránk szállni, és a szellemben kifejtett imák fognak felszállni Isten trónjához, és nem kell sokáig várnunk arra, hogy választ kapjunk rájuk. Mert Isten egy meghallgató Isten, egy beszélő Isten. És még csak nem is kell olyan hangosan kiabálnunk ennél fogva. Ezt tették a Baál papjai, mert halott volt az ő istenük. Mi beszélgethetünk a mi istenünkkel úgy szívről szívre, és elmondhatunk neki mindent, és neki egy nagyon finom hallása van. Ilyenkor a szentek imái tömjénné válnak, és aztán felszállnak Isten trónjához, és akkor a meghallgatás leszáll ránk. És ha azt akarjuk, hogy a szellem a segítségünkre jön, akkor először birtokába kell vegyen bennünket, először is be kell töltenie bennünket, és csak azután tud segítségünkre jönni. Ahhoz, hogy valaki a segítségedre siessen, kézzel fogható közelségben kell lennie, különben nem lehetséges a segítség. Testvérek és testvérnők, az Úr közeledni akar hozzánk. Elérhető távolságban akar lenni tőlünk. Ő a segítségünkre akar jönni. Ő nem akar minket úgy hagyni, ahogy vagyunk. És így folytatódik. Ekkor maga a szellem lép közben értünk, kimondhatatlan sóhajokkal. Isten szelleme közben jár értünk, ő tudja, mire van szükségünk. Mi az elménkkel gondolkodunk rajta, felhozunk néhány dolgot az imádságban, és az Úrnak nincs rá füle. Most a szellem jár közben, és mi egy a szellem által kimunkált imát viszünk Isten kegyelmének trónja elé, és akkor a szellem által kimunkált válasz is érkezik. Másképp nem történhet meg. Mi a helyzet ma a te hiteddel és az én hitemmel? Úgy észleljük a külső dolgokat, mint Ábrahám. Minden halott, minden reménytelen, minden elveszett. Ábrahámról szinte azt mondhatnánk, már régóta így és olyan régóta az időn túl várt, Isten nincsen azonban időhöz kötve. Ő meg tudja fordítani a dolgokat. Egy pillanat alatt meg tudja állítani a napot, amíg a csata véget nem ér. Isten meg tudja hosszabbítani a napokat, meg tudja rövidíteni is. Ő Isten mindenek felett. Együtt létünk emez óráiban, ezekben a napokban tisztelni akarjuk Istent a hit által. Egy más lehetőség nem létezik, hiszen a Szentírás mondja, aki gyáva szívvel visszahátrál, azon nem gyönyörködik a szívem. Isten olyan embereket keres, akik bíznak benne, akik hisznek neki. A 27. vers. De az, aki a szíveket vizsgálja, megérti a szellem nyelvét, mert a szellem úgy jár közben a szentekért, hogy az megfeleljen Isten akaratának. Itt megvan a felelet. Isten megérti a szíveket. Ő átkutatja azt. És úgy van megnevezve, hogy a szellem nyelve. Nos, igenis, mi legyen az? Mi legyen a szellem nyelve? Isten szava, szellem és élet. Amikor Isten az ő igén keresztül szól hozzánk, akkor az nem emberi beszéd. Majd azt is mondja az íge, akinek van füle hallásra, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Ez a szellem nyelve, Isten beszéde az ő ígéje által, amelyet a Szent Szellem ihletett. És ha ennek az inspirációnak a kihatása alá kerülünk, akkor mindannyiunkban feltör a forrás. Aztán elkezdjük dicsérni és magasztalni őt. Amikor Branham testvér megemlíti az Ábrahám történetét, és mindig olyan szemléletesen ábrázolja, hogy hogyan gondoskodott, és mégis sokáig kellett várnia. De ő kitartott. Miért? Mert hitt Istenben. Az Úr szólt, és ma azt mondom nektek, ha mi meg vagyunk arról győződve, hogy Isten kinyilatkoztatott ígéje, nem egy Branham testvér szava, hanem Isten ígéje, akkor van egy horgonyunk a lelkünk számára, amely ugyanolyan szilárdan lehorgonyzott Isten ígéjében, mint mindazokban, akikhez Isten személyesen szólt. És megkérdezem tőled, és magamtól is megkérdezem, szólt-e hozzád Isten személyesen az ő ígéje által, amelyet a Szent Szellem által kinyilatkoztatott? Ha igen, akkor senki sem veheti el tőled, és te az ígéret gyermeke vagy. Tied az első szülöttségi jog. Ezért nem kell többé imádkoznod sem, hanem ezt megszerezted. Krisztus által meglettél ajándékozva vele. Ahogy tegnap este is mondtuk, Jákobnak nagyon sok ravasságot kellett bevetnie, egyik trükköt itt, a másikat ott, hogy megszerezze az első szülöttségi jogot. Nekünk nem kellett semmit sem használnunk. A zsidók, akiké volt az első szülöttségi jog, lemondtak róla, és mi a nemzetek közül megkaptuk az első szülöttségi jogot. Részesedtünk benne. A természetes ágak kilettek törve, és a vadágak belettek oltva helyébe. De a gyökér és az élet egy és ugyanaz, ami ezeken az ágakon keresztül jön. Minden Istentől lett elrendelve, nem tőlem és nem is tőled, hanem Istentől rendezetten. És mi belekerültünk ebben a fiúsági viszonyba. És ez belsőleg örömmel tölt el bennünket, és tudatosak lehetünk afelől, hogy amikor most imádságban Isten színe elé járulunk, akkor valójában nem azért tesszük, hogy azt mondjuk, Uram, tedd azt, vagy tedd amazt, hanem közérthetően és egyszerűen, én Istenem, tedd meg azt, amit elhatároztál magadnak, hogy megteszel ezen az összejövetelen. Uram, mit akartál megvalósítani az életemben ma? ezen az Isten tiszteleten? Mi a célja és értelme annak, hogy ma a te szavadat hallottam a te színed előtt? És az apostolok idejében így olvashatjuk, hogy a Szent Szellem azért szállt le, mert az emberek közérthetően és egyszerűen mindenek előtt tudatosan odahallgattak, és a szívükben nem volt más, mint fogadókészség. Ők ugyanis aktiválták a rögzítő billentyűt, és mindent felvettek magukban, amit hallottak. Minden egyes szó Isten üzenete volt a számukra. És miközben Péter még beszélt, a Szent Szellem leszállt. A Szent Szellem ma is leszállhat. Felejtsük el egyszerűen azokat a dolgokat, amelyeket mi összeállítunk magunknak az imáinkra, és csak annyit mondjunk, Uram, ajándékozz meg engem a te szellemed által azzal, amiért most imádkozzak. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten kimunkálja az imádságot az ő Szent Szellem által. És abban a pillanatban, amikor Isten szelleme hatást tud gyakorolni, az ígéretek beteljesednek, és mindannyian áldásban részesülünk az elvárásaink és kéréseinken felül. A szellem ma is segítségére lesz a gyengeségeinknek. Isten ma is el akarja helyezni a te és az én szívembe azt, amiért imádkozzunk. Ez esetben nincs kívánságlistánk, hanem egy kérelemmel járunk Isten színe elé. És az Úr ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Mennyire szeretné Isten ma meghallgatni a mi imáinkat? Mennyire szeretne megáldani bennünket? Mennyire szeretné ma beteljesíteni az ő ígéreteit és kiárasztani az ő szellemét? Isten ígének ígéreteivel járulunk az ő szent színe elé. A te szavad és az én szavam mellett elmehet ugyan figyelembevétel nélkül, de az ő szava mellett nem mehet el észrevétlenül. Ő kötve van, és kötve is marad az ő szavához. Az ő szájából szól az örök igazság. Ő mindenben, amit tesz, az igazságot tartja szem előtt, és ő több, mint képes megtenni, amit kérünk tőle az ő akarata szerint. Amen. Hadd álljunk fel, nyissuk meg szíveinket és szánkat, és járuljunk Isten színe elé. Mennyei Atyám, szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet. Ó Istenem, mi emberek vagyunk, feledékenyek és gyengék, akik rá vagyunk utalva a te segítségedre. Te segítségünkre is sietsz. Mi nem tudjuk, hogy mit imádkozzunk. Ó Istenem, helyezd te magad, a te akaratodat a szívünkbe, a szívembe, amelyet a Szent Szellem által kinyilatkoztatottan. Én, Istenem, hogy ne intellektuális módon gondolkodjunk a szellemi dolgokról, hanem ahogy megvan írva, a szellemi ember mindent megítél, és senki sem ítéli meg őt helyesen. És a szellem mindent felmér, még az Istenség mélységeit is. Ó, jöjj el! Úr szelleme közénk, a mi szívünkbe. Vizsgálj meg engem, vizsgálj meg minket. Fedezd fel az Istenség mélységeit, és nyilatkoztasd ki Isten akaratát. Ó, Uram, magasztalunk és imádunk téged. Hálát adunk neked, hogy még mindig szólsz hozzánk. Üdvös állapotban van az, aki nem utasít el téged, hanem teljes szívéből odahallgat tereját. Halleluja a te szent nevednek. Amen.